ha az ajtót leragasztjuk egy papírszalaggal, és ráírjuk a nevünket. Így még az sem merészeli letépni a papírt, akinek kulcsa van a szobához. De honnan veszünk ilyen szalagot? Aggodalmaskodott Harding. Ez igazán nem gond, mondta a tulajdonosnő. Tett néhány lépést, és kinyitotta az egyágyas szoba ajtaját. A szoba épp olyan volt, mint amilyenben most Lilian, a szobalány lakik az első emeleten. Az ablakok itt is a tengerre nyíltak, épp úgy, mint a szomszédos szobában, ahol a gyilkosság történt. Az íróasztalon valamiféle írószer hevert, volt ott ragasztó is. Branszné levágott egy vékony papírcsíkot. Valamennyien ráírtuk a nevünket, ezután a tulajdonosnő bekente a papírt ragasztóval, és fejmagasságban elhelyezte a zárt ajtón. Lementünk. Útközben magamhoz vettem az esőkabátomat. Harding még fent ugyancsak valamilyen kabát után nézett. Ő ugyanis a második emeleten lakott, Gustav Dalin mellett. Dalin volt Maria Jansson közvetlen szomszédja. Lent a két férfi, Tuvesson és Dalin eredménytelenül próbálta nyugtatni a hölgyeket. Nora Linner volt a legjobban kiborulva, habár Liliant is megviselték a történtek. Állandóan a halott véres fejét látták. Az ilyesmit nem lehet egykönnyen elfelejteni. Gyerünk, indítványoztam Hardingnak. Hová? Kérdezte a könnyein át Nora. A rendőrösre. Értesítenünk kell őket a bűntényről. Ebben a pillanatban a villám egészen a közelben csapott be. Olyannyira, hogy az ablaktáblák is belerezegtek. Sehova sem mennek, kiáltotta hisztérikusan Nora. Nem engedem el magukat, elég egy halott. Igen, igen, mondta Klára is. Ilyen viharban kimenni kész öngyilkosság. A halotton már úgysem segíthetünk, kontrázott a hölgyeknek a tulajdonosnő. Soha nem bocsátanám meg magamnak, ha az uraknak bajuk esne. Mintegy az elhangzottak megerősítéséül egy újabb, az előbbinél is nagyobb villám világította be az egész vidéket. A mennydörgés akkora volt, hogy a fülem is belecsengett. Ami igaz, igaz, helyeselt Tuvesson. Jobb egy kicsit várni, amíg a vihar elcsendesül. Már nem tarthat sokáig. Ekkora elektromos kisülések mellett nem életbiztosítás a nyílt országúton sétálni. Tiltakozni akartam, de amikor Hardingra néztem, észrevettem, hogy a bátorság mind jobban elhagyja. Végtére is Branszné érvei egészen meggyőzőek voltak. Kimegyek a konyhába és főzök egy erős kávét, javasolta a háziasszonyunk. Az mindannyiunknak jót fog tenni. Nekem pedig van egy üveg konyakom, ajánlkozott Tuvesson. Szívesen iszom egy pohárkával. Talán a hölgyeknek sem fog megártani. Majd én csinálok kávét, mondta készségesen Lilian, aki végre visszanyerte az önuralmát. Akkor menjünk együtt. Tuvesson fölment a beígért konyakért, utána mentem. Harding is elindult felfelé a lépcsőn, hogy felvigye az esőkabátját. Mindennek Branszné az oka, mondta. Ha ez a nő nem makacsodott volna, az autóm rég itt állna már a ház előtt. Eső ide vagy oda, beülnénk és mehetnénk. De hát képtelenség meggyőzni. Nem és nem. Ezt hajtogatta, bármit mondtam. Végül is nevetséges dolog, hogy egy elegáns panzióban lakom, a kocsim pedig 2 kilométerre a háztól egy nyilvános parkolóhelyen áll. Mindig viszek magammal az útra egy kis házi patikát. Elvből nem válok meg tőle. Tartok benne nyugtatót is. Kivettem belőle a brómot, majd lementem és beadtam mindegyik hölgynek egy-egy evőkanállal. Ez az orvosság eléggé enyhe, viszont rettenetesen keserű. Reméltem, hogy megteszi a kellő hatást. Úgy is lett. Alig telt el 10 perc, s ami kis csinos elvált asszonykánk már mosolyogni próbált. Milyen jó hozzánk, doktor úr! Gondolt ránk? Másoktól bezzeg akár meg is halhatnék? A másokon egyszerűen Dalint értette. Pedig ez az ember volt a legkevésbé hibás. Éppen, hogy kezdettől fogva nagyon is kitartóan foglalkozott Nora asszonnyal. Először felkísérte a szobájába, majd le a földszintre. Nem az ő bűne, hogy nem volt nála bróm, és nem látta előre, hogy Janssonnét meggyilkolják. Lilian és Branszné behozták a friss, forró kávét. A megszokottnál jóval erősebb volt. Nagy élvezettel ittuk, és közben hallgattuk a tenger morajlását és az eső zúgását az ablak mögül. A villámok időről időre megvilágították az eget. Egyikünk sem szólt egy szót sem. Az elmúlt óra rettenetes élményei után lassan kezdtünk magunkhoz térni. Mindenki hallatlanul bágyatnak érezte magát, és nemhogy beszélni nem volt kedve, gondolkodni sem. Vagy egy órát üldegéltünk így. A vihar egy cseppet sem enyhült. Tuvesson szólalt meg végül. Nincs értelme, hogy így üljünk és várjunk, nem tudni mire. A hölgyeknek már leragad a szemük. Rettenetes volt ez a nap. Már kora reggeltől kezdve. Nem akarok túlozni, de a levegőben már akkor érezni lehetett a halál leheletét. Nem a levegő ölte meg Janssonnét, jegyeztem meg, hanem egy gyilkos, kalapáccsal a kezében. Nem erről van szó, magyarázta Tuvesson. Csupán azt akarom mondani, hogy már kora reggel fáradtak voltunk, és kellőképpen ingerültek. A levegő magas páratartalma és a hirtelen légnyomás csökkenés játszhatott közre ebben. Mindegyikünkre ráfér néhány óra pihenés. Javaslom, hogy menjünk aludni. Lassan éjfél lesz, és semmi jel nem mutat arra, hogy az elkövetkezendő 5 órán belül a vihar alább hagyna. Oktalan és gyerekes dolog volna hajnalig a szalomban kínlódni. Jobb lefeküdni és megpróbálni aludni, akár egy keveset is. Tagadhatatlan, hogy okosan beszélt. Szétszélettünk hát a szobáinkba. A jó éjszakát, amit egymásnak mondtunk, ironikusan hangzott. Nekem van ébresztő órám, mondta Harding. Beállítom 6-ra, és felébresztem a doktorurat. Aztán elmegyünk az Őrsre. Megköszöntem szolgálatkészségét. Amikor visszatértem a szobámba, olyan fáradt voltam, hogy csak a cipőmet és a zakómat vetettem le, s már is végig zuhantam a díványon. Nem volt megágyazva. Lilian ma szemlátomást a 2. emeletnél kezdte estéli foglalatosságát. A történtek után pedig eszébe sem jutott folytatni. Alig tettem le a fejem a párnára, már is mély álomba zuhantam. Arra ébredtem, hogy valaki rázza a vállamat. Nagy nehezen kinyitottam a szemem. Harding állt fölöttem. Jó alvókája van, doktor úr, jegyezte meg. Először kopogtam, de hiába. Szerencsére nem volt az ajtó kulcsra zárva. Jól meg kellett ráznom, hogy felébredjen. Rögtön magamhoz tértem, és felültem a díványon. Harding teljesen fel volt öltözve. Még az esőkabátot is magára vette. Az ablak felé pillantottam. Már nem esett, de alacsonyan vonultak a felhők a tenger fölött. Alig múlt 5 perccel 6 óra. Gyorsan felhúztam a cipőmet, és belebújtam a zakomba. Amikor lementünk, már ott találtuk Brancnét. Ugyanaz a ruha volt rajta, amit este viselt. Egyáltalán nem feküdt le aludni? Uraim, nem óhajtanak megreggelizni? Kérdezte udvariasan. Nem, köszöntem meg. Csak értesítjük a rendőrséget a bűntényről, és azonnal visszajövünk. Megpróbáltam telefonálni, de a készülék még mindig süket. Most már ennek nincs jelentősége, úgyis csak hamar ott leszünk, jegyezte meg a stockholmi gyáros. Ezúttal nem tiltakoztam, amikor Harding kérve az országútra bal felé, Biarritz irányába indult el. Egy 1/4 óra alatt elértük a nagy faépületet. Ez volt az autóbusz megálló. Itt a kis parkolóhelyen néhány gépkocsi várakozott. Közöttük volt az új sötétkék Volvo is, csak úgy csillogott-villogott. A tulajdonosa nagyon büszkén pillantott rám, amikor az önindító elsőre beugrasztotta a motort. Legalább 100-zal robogtunk át a kihalt lombán, majd egy kis épület előtt megálltunk, amelyen ez a felirat állt: rendőrőrs. Jó sokáig kellett kopogtatnunk, míg egy álmos rendőr végre ajtót nyitott. Összesen 2 teljesítettek szolgálatot ezen a kicsi, nyugalmas őrsön. A rendőr szó nélkül végighallgatta rövid mondókánkat, majd ugyancsak szó nélkül a telefon után nyúlt. A készülék persze süket volt. Káromkodott egyet. Mindig ugyanaz a nóta, tette le a kagylót. Egy hiadós eső, és lommában minden telefon elnémul. Már többször kértük, hogy javítsák meg a vonalat. Na de most olyan jelentést írok, hogy fejreállnak tőle. Vette a rádiótelefont, és kisvártatva jelentett. Itt Lomma, itt Lomma. Álgott Olson, rendőr 10-es, jelentkezem. Hallanak engem? Vétel. Miután visszaigazolták, Olson közölte. A strandvégenen a Brands panzióban bűntényt követtek el. Azonnal küldjék ki a bűnügyi rendőrséget. Megismétlem. Bűntény történt. Jelentettem Lundnak, az ottani rendőrkapitányságnak. Megígérték, hogy azonnal kiküldenek egy technikus csoportot. Menjenek vissza a panzióba, én is oda megyek, csak értesítem a törzsőrmestert. Szótlanul tettük meg az utat a panzióig. Harding a villa feljáróján állította le a kocsiját, de Brancné ezúttal nem tiltakozott. Lilian már talpon volt. Behívott bennünket az ebédlőbe, ahol két személyre terítettek meg. Miközben reggeliztünk, bejött a tulajdonosnő. Elmondtuk neki, mit intéztünk. Rettenetes história, mondta Brancné. Gyilkosság és rendőrök az én panziómban. Oda az egész szezon. A kutya sem teszi be ezentúl hozzám a lábát. Képzelem, milyen reklámot csinál majd nekem a sajtó. Ne aggódjék, nyugtatgatta Harding. Nálunk Svédországban annyi szenzációra éhes ember van, hogy megrohamozzák majd a panziót, hogy itt kapjanak szobát. Még be se fejeztük a reggelit, amikor befutott Olson tizedes, röviddel utána pedig a ház előtt megállt két szürke autó rendőrség felirattal. Az elsőből egy idősebb férfi társaságában szőke jóképű fiatalember szállt ki. A másik kocsiból három ember ugrott ki kis bőröndel a kezükben. Érdeklődve néztek körül. Én az első kocsi két utasa felé vettem lépteimet. Lévén rendőrorvos, azonnal felismertem, ki kicsoda. Az a fiatalember egy lundi rendőrtiszt volt. Biztosan őt bízták meg az üggyel. Idősebb társa pedig a lundi rendőrorvos. Amazok hárman pedig a technikai csoportból valók. Egy fényképész, egy daktiloszkópus és egy zárszakértő vagy mi. Bemutatkoztam. Björn Nilerund rendőrorvos. Ó, a szőke fiú rám csodálkozott. Kinek a megbízásából van itt? A szokásos véletlen. Egyszerűen a szabadságomat töltöm ebben a panzióban. Azt hiszem, fordultam most az idősebb úr felé, kollégához van szerencsém. Pontosan. Dr. Thorsten Ross vagyok, mutatkozott be. Örülök, hogy a kolléga úr itt van. Kettesben könnyebben boldogulunk majd. Szabad tudnom, hol teljesít szolgálatot? Uppsalában. Lars Estberg rendőrezredes az előjáróm. Benyúltam a zsebembe, és átnyújtottam a szőke férfinak a szolgálati igazolványomat. Csak akkor jelent meg a mosolyában valami szívélyesség, amikor rám pillantott. Reméljük, mondta, hogy a doktor úr segítségünkre lesz ebben az ügyben. Micsoda fura história! Gyilkosság Lommában. A kis csöndes Lommában. El sem akarom hinni. Számíthat rám, a szőke férfi rögtön kapcsolt. Magnus Torg, nyomozó, főhadnagy vagyok a lundi rendőrségről. A főkapitány parancsa értelmében én vezetem a nyomozást ebben az ügyben. Boldog vagyok, mondtam, hogy a segítségükre lehetek. Sajnos nem tudok túlságosan sokat. Szerfelett rejtélyesnek látszik az egész ügy. De menjünk be! Az ajtóban ott állt Astrid Brands. Bemutattam neki a rendőrségi urakat. Nekik pedig elmondtam, hogy a panzió tulajdonosnőjéhez van szerencséjük. Együtt mentünk fel. A lepecsételt ajtó látványára Magnus Torg könnyedén elmosolyodott. Látom, a doktor úr már megkezdte a nyomozást. Rendőrorvos vagyok, ismételtem meg. Tehát úgy gondoltam, hogy kötelességem nagyon helyesen cselekedett, dicsért meg Torg. Remélem, hogy a szobában nem nyúltak semmihez. Egyáltalán semmihez, biztosítottam. Kizárólag azt állapítottam meg, hogy az áldozat nem él, és megpróbáltam megállapítani azt is, hogy hány órakor következett be a halál. Azt gondoltam ugyanis, hogy ezt sokkal pontosabban meg tudom ítélni, mint egy másik orvos, aki a büntény színhelyére csak órákkal később érkezik meg. Így van, mondta helyeslően Magnus Torg.